Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A legutóbbi adásban kollégájával, Kerepesi Csabával beszélgettem, aki matematikusként elmondta az immunterápiával kapcsolatos problematikát, amellyel kapcsolatban az Amerikai Onkológiai Társaság tudományos folyóiratában, a Journal of Clinical Oncology Precision Oncology-ban megjelent az önök tanulmánya, amelyben kimutatták, hogy a rák immunterápia során fellépő autoimmun mellékhatások előfordulása összefügg a tumor immun mikrokörnyezetével, különösen a tumor mutációk során keletkező új antigének, illetve a tumorba behatoló CD8 plusz T-sejtek számával. Üdvözlöm az utópiában Bakás Tibor orvoskutatót, az MTA doktorát, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi a véleménye a Kerepesi Csabával készült interjúról?
Nagyon tetszett, és tulajdonképpen én egy megjegyzésre szeretnék először reagálni, amit ön mondott a Csabának, hogy tulajdonképpen ha ennyi baj van a checkpoint inhibitor, szóval az ellenőrzőpont gátló gyógyszerekkel, akkor ezek nem jók, és akkor inkább ezt el kellene adni. Nem tudom, valami ilyesmi megjegyzést.
Igen, azt kérdeztem, hogy ezért Nobel-díjat adta 2018-ban James P. Ellisonnak és Tasuku Honjo-nak.
Így van.
Az immunterápiával kapcsolatos kutatásaikért. De eleinte azt hitték, hogy ez minden rákra jó, aztán kiderült, hogy szinte egyikre sem.
Igen, itt szeretnék pontosítani. Először is a Nobel-díj teljesen megérdemelt volt, és azért, hogy értse, hogy miért, a daganatunknak az immunterápiaja, tehát az a próbálkozás, hogy az immunrendszer stimulálásával gyógyítsák a rákot, az körülbelül 100 éves. És ez a 100 év, ez totál és teljes kudarc volt. Egyetlen egy, hát jó, anekdotás sikerek vannak, de lényegében nem sikerült áttörést elérni.
Elnézést,
az
tehát,
első
bocsánat,
áttörés,
hadd kérdezem meg, hogy...
Az Alison és az Ono felfedezése volt, és ezeknek ugye az a lényege, hogy ők egy antitest molekulával az immunsejtek ellenőrzését végző egyik receptort, ez a CTLA-4 receptor, meg a PD-1 van, ezek népszerűen azt mondanám, ezek az immunsejtek fékjei, ezeket ki tudták kapcsolni egy antitesttel. És az ugye az a nagy vizsgálat, ez a New England Journal of Medicine-ben jelent meg, 2010-ben, ahol több mint 400 olyan melanomás beteget kezeltek, akik minden más terápiás kezelést kimerítettek, és hát olyan 3-6 hónapnyi élet volt hátra. Szóval gyakorlatilag ők már a medicinától nem vártak segítséget. Na most ilyen betegeken ezek a gyógyszerek olyan 10-15%-ával a betegeknek, betegekben hatékonyak voltak. Ez a legsikeresebb, hogy volt olyan beteg, aki meggyógyult, és volt olyan beteg, akinél hát csak idézőjelben elérték, hogy a tumor ne növekedjen tovább. Ez áttörés, és majd a későbbiek folyamán szeretném megmondani, hogy ehhez képest óriási a fejlődés. Tehát a Nobel-díj megérdemelt. A probléma az, hogy a betegek 70%-a autoimmun mellékhatásban szenvedett.
Na most, elnézést, hogy mondaná példát arra, hogy ez mit jelent? Tehát, hogy kapták a rák gyógyszert, amely a betegségükre volt hivatott jónak lennie, de milyen mellékhatásokat kellett elszenvedniük? Tehát mi volt az, amit nem lehetett lényegében elviselni?
Igen, ugye az autoimmun mellékhatásnak az a lényeg, amikor a szervezetnek a saját limfocitái, elsősorban persze a T-sejtek, azok neki mennek a saját egészséges sejteknek. És ezek gyulladásokat produkálnak, mondjuk májgyulladás, mondjuk tüdőgyulladás, mondjuk az endokrin mirigyeknek a gyulladását, bőrviszketést, és ez az, mondjuk az egyszerű bőrviszketéstől egészen a halálos betegségi terjed, mondjuk olyan kolitiszt, tehát bélgyulladást okoznak, ahol hogyha nem vágnak ki mondjuk 2 méter bélszakaszot, akkor a beteg abba fog meghalni. Tehát ezek nagyon nagy problémák, és a mai napig nincs ez megoldva.
Elnézést, de milyen betegekről volt szó? Melanómás betegekről, vagy mindenfajta?
Igen. Tehát ugye én most az első nagy klinikai, ez a fázis 3-os vizsgálat volt, erről beszélek, ez alapján engedélyezték az első immunellenőrzőpont gyógyszernek a forgalomba hozatalát, és itt csak olyan melanomás betegek voltak, akik minden más gyógyszert, hagyományos gyógyszert kimerítettek.
Aha.
Na most, ha folytathatom, hogy mi a probléma? Ugye ezt a gyógyszert a Bristol Myers nagy amerikai gyógyszergyár fejlesztette, hát az Allison felfedezése alapján, és a kutatóknak az volt az elképzelése, hogy egy tumoros betegben, akinek nincs más betegsége, mondjuk egy fertőzés, csak azok a T-sejtek aktívak, amik küzdenek a tumorral szemben. Na most, hogyha ezeken a T-sejteken kikapcsolják a T-ket, akkor ezek, mint a mérgezett egér, neki mennek a T-sejteknek és a tumoroknak, és elpusztítják azokat.
Igen, ez volt az elmélet, vagy ez volt az elvárás.
Azért az elmélet működött, mert olyan melanomás beteg, aki ebből a stádiumból meggyógyult volna, olyan nem létezett. És olyan sem, aki ebben a stádiumban mondjuk lényeges javulást lehetett elérni a betegségben. Csak a probléma az volt, hogy ez olyan 10-15% volt a betegeknek, és a másik 70%-ában jöttek ezek a nagyon súlyos autoimmun mellékhatások. Na most itt jön a mi közreműködésünk, hogy mi már 2007-ben publikáltunk egy cikket, amiben egy új immunelméletet dolgoztunk ki. Ez persze jóval az immunellenőrzőpontok gyógyszereinek a bevezetése előtt volt. Ezt ugye a Rényi Intézetben Tusnádi Gáborral, Szabados Tamással és a később hozzánk csatlakozó Kerepesi Csaba matematikusokkal, matematikus barátaimmal kezdtük el, és ugye ennek az elméletnek az a lényege, hogy szembe megy a tankönyvi elképzelésekkel, mert a tankönyv szerint az immunrendszer az képes felismerni a világ mindenfajta antigénét, is képes ezekre specifikusan reagálni. Na most itt van egy kis probléma, hogy ugye egy emberben van 10 a 13-on sejt, ennek a 10%-a immunsejt, a 10 a 12, de a szervezeten kívül van 10 a 28-on antigén. Hát az nyilvánvaló, hogy 10 a 12-en sejtel nem fogunk tudni minden kívül, a szervezeten kívül levő antigént megismerni. Itt egy fontos mellékmondat, hogy egy sejt egy antigént ismer fel. Egyébként ez a felismerés úgy működik, hogy a T-sejten van egy receptor, az antigén az tipikusan egy fehérje molekulaj, és ezek egymáshoz úgy kapcsolódnak, mint a kulcs a zárban. Na most visszatérve tehát én amikor először mentem Tusnádi Gáborhoz, én azt kérdeztem, hogy Gábor, ez hogy lehetséges, hogy nincs elég sejtünk, mégis mindent az immunrendszer tulajdonképpen minden antigénre képes reagálni. És akkor a Gábor vetette föl azt a lehetőséget, hogy nem kell az egész világot ismerni, az antigén univerzumot, elég, hogyha azt ismerjük, hogy mi van belül, a sajátunkat. És akkor ez a saját, tehát az a viszonylag kevés immunsejt, a sajátokat meg tudja tanulni és ellenőrzi, és ezt is csinálja egész életfolyamán. Na most itt jön a probléma. Mi azt mondtuk, hogy ez a rendszer, ez állandó és folyamatos kontroll alatt ellenőrzésben tartja, ellenőrzés alatt tartja a saját sejteket, ezért aktív állapotban van, persze nem csinál gyulladást, de időről időre mindig körbenéz, mint a jó rendőr, hogy minden rendben van-e. Na most az amerikai elképzelés szerint csak a tumortámadó sejtek aktívak, és csak azokon lehet ezt a bizonyos féket kikapcsolni. Ezzel szemben a klinikum teljesen egyértelműen mutatta, hogy nem csak a tumortámadó sejteken, hanem az összes többin kikapcsolták a féket. Ez az autoimmun mellékhatásoknak a magyarázata, és hát itt van ugye az a probléma, hogy hát akkor mit kellene csinálni.
Elnézést, mielőtt rátérne...
Azt mondanám, a mai napig az eredeti elképzelést, hogy az immunellenőző pontot ellenőző gyógyszerek azok specifikusak, ezt nem adták fel, és éppen ezért azt próbálják, hogy ezt az autoimmun mellékhatást szteroidokkal, vagy mindenfajta más módon elnyomni, vagy hogyha nem lehet, akkor abba kell hagyni a terápiát. Na most ez azért, mi ezzel szemben azt mondtuk, hogy nem ez lenne a megoldás. A megoldás az lenne, hogy meg kell szelídíteni a sárkányt. Ez az elnevezés, a 2012-ben írtunk egy cikket erről, hogy hogyan lehetne ezeket a gyógyszereket megszelítíteni, és a Shakespeare-nek a Makrancos hölgy című darab, színdarabjáról, az annak az eredeti címe az, hogy Taming of the Shrew, tehát a sárkány megszelítítése, innen jött az a cím, alcím, hogy hát ezt a gyógyszerek által felszabadított autoimmun erőt, ezt meg kéne zabolázni, és akkor jobbak lennének az eredmények. Na most az, hogy az autoimmunitást föl lehet használni daganatok gyógyítására, az régóta ismert, mert ugye amikor allogén limfocita szuszpenziót adnak leukémiás betegeknek, ilyenkor egy idegen betegnek, illetve idegen embernek a limfocitáit áttranszfundálják egy leukémiás betegbe, és ez a ilyenkor a limfociták felismerik az idegen környezetet, és köztük az idegen leukémiás sejteket, és elpusztítják azokat. Na most ez a terápia nagyon elfogadott, és nagyon eredményes is, csak a probléma itt is azzal van, hogy nem csak a tumorsejteket pusztítják, hanem a gazdájukat is, és nagyon nehéz úgy beállítani a terápiát, hogy az, hogy ott a pozitív hatás, tehát a tumor elleni hatás domináljon, és lehetőleg minél kisebb legyen az autoimmun mellékhatás. És ezt nagyon nehéz szabályozni, mert hogyha egyszer beadták a limfocita a szuszpenziót, ott ért rémához, ott majd a betegbe derül ki, hogy most mennyire sikerült úgy passzolni a limfociták antigénjeinek, meg a beteg antigénjeinek, hogy abból elsősorban tumorpusztulás és csak kevés autoimmun mellékhatás.
Tehát elnézést, hogy beleszólok, hogy akkor ezek szerint ez a fajta immunterápia, ami annak köszönhető, hogy 2018-ban végül is elfogadták egy orvosi Nobel-díjjal, meg is pecsételték azt, hogy ennek van létjogosultsága ennek az immunterápiának, ez egy fej vagy írásjáték?
Ezt nem értem.
Hogy azt mondta, hogy nem tudják, hogyha beadták a betegnek, hogy ezek a...
Nem. Én hasonlatnak használtam azt a létező konvencionális terápiát, amikor idegen limfocitát adnak be leukémiás betegeknek.
Igen, de azt mondta, hogy ezt nem tudja, mi lesz a hatása. Azért kérdezem, hogy ez fej vagy írásjáték?
Igen, most már értem, hogy a kérdés is nagyon jó. Tudnélik, ez ennek a terápiának a zsenialitása. Itt egy gyógyszert adnak be. Tehát ez a gyógyszer, ennek a dózisa szabadon valójárható, és bármikor visszavonható. Tehát azt mondom, hogy ha súlyos a mellékhatás, akkor abba hagyom, ha átmenetileg is a gyógyszer alkalmazását. Ha egyszer én beadtam az idegen limfocitákat, azt nem lehet visszaszedni. Képzeljen el egy transzfúziót, beadják a betegnek, azokat a sejteket már nem tudják kiszedni a leukémiás betegből. Tehát ott valóban az van, hogy hát persze nagy a tapasztalat ezzel, de ott mindig nagyon sokat számít a szerencse, hogy hogy sikerült eltalálni a tumorpusztító hatást és az autoimmun mellékhatások arányát.
De most hadd kérdezem meg azt, hogy nem ugyanez a játék zajlik le a kemoterápiánál is, ahol el kell pusztítani a kemoterápiával ugye a daganatos sejteket?
Igen, ott is pontosan így van, hogy ott is a kemoterápia is csak egy bizonyos sávon belül pusztítja elsősorban a tumorsejteket és kevésbé a gazdaszervezetet. Most visszatérve, mert ez is nagyon fontos, hogy sokat szal az autoimmun mellékhatásokat meg lehet oldani.
Várjunk csak egy pillanatig, mielőtt erre rátérne, hadd kérdezzem meg, hogy ugye az amerikai partnerekkel végzett együttműködő során olvasni ebben a cikkben, fontos eredmények születtek, és ezek az eredmények igazolták a Bakács Tibor és munkatársai által 2007-ben kidolgozott új immunelméletét. De elmondaná pontosan, hogy mi ez a 2007-es immunelmélet, ami miatt ez a dolog egyáltalán szóba is került?
Igen, egy kicsit már beszéltem róla, tehát ugye a hagyományos tankönyvek, immuntankönyvek azt mondják, hogy az immunrendszer úgy működik, hogy a fejlődése során kiszelektálja azokat a sejteket, elpusztulnak azok a sejtek, amik képesek a saját sejtekkel reagálni, és csak azok maradnak meg, amik a külvilági antigéneket ismerik fel. Itt jön az a probléma, hogy ugye sajnos a külvilágban 10-28 fajta antigén van, és nekünk van 10-12 limfocitánk.
Honnan tudjuk azt, hogy a külvilágban 10-28 antigén
van? Ez egy cikknek a becslése, de hát a lényeg az, még rosszabb egyébként a helyzet, mert olyan antigénre is reagál a szervezet, ami a természetben nincs is. Tehát valamilyen kémiai anyagra. Tehát magyarul de változatlan visszatérek ahhoz, hogy van itt egy nagyon kemény korlát, nincs elég sejtünk, hogy valamennyi antigénre reagáljunk. Na most egyébként is akkor itt jön megint egy fontos mellékmondat, hogy ugye mi úgy képzeljük, hogy az immunrendszer mindent elintéz, és hogy ragyogan vég minket a fertőzésektől. Csak azt felejtjük el, hogy ehhez azért kap egy kis segítséget. Tehát a modern medicina csodája a védőoltások és az antibiotikumok, teszik lehetővé azt, hogy ma mi gyakorlatilag fertőzésmentesen élünk. De ha visszamegyünk arra az időszakra, amikor még nem volt védoltás és nem volt antibiotikum, például mi megnéztük a 1900-ban az amerikai statisztikákat és az 1896-os magyar halálozási statisztikákat, és ott a fertőzésben meghaltaknak az aránya körülbelül olyan 30% volt, a tumorban meghaltak meg 2-3%. Mert az emberek nem élték meg azt a kort, amire a daganatok kialakulnak. Általában a daganatok 60 éves kor körül, és a fölött kezdenek halmozódni. És akkor tulajdonképpen a daganatok keletkezésének nem az a kérdés, hogy miért keletkezik a daganat, hanem azért, hogy hanem tulajdonképpen az a paradoxon, hogy miért csak ennyi. És akkor ehhez még azt hadd mondjam el, hogy ugye az embernek minden sejtben, az ember minden sejtében van 3 milliárd bázispár. Ez a DNS, ez a mi genetikai információ. Most amikor a sejt duplikálódik, osztódik, akkor ezek az osztódásoknál általában 3 mutáció keletkezik. Na most, hogyha ezt hozzátesszük, hogy egy ember élete folyamán 10-16 sejt osztódás van, hát akkor most azt számolja ki, hogy ez hány mutáció. Ha ennek egy 10 milliómod vagy 10 ezer milliómod része daganat lesz, elvileg minden mutációból lehet daganat, az véletlen, hogy lesz vagy nem lesz, de ha a legelképzelhetetlen kicsi töredéke is daganat lesz, hát akkor nem tudnánk létezni, mert minden nap valahol daganat keletkezne bennünk. Na most, hogy nem keletkezik, az az immunrendszernek tehát a védekezése, és ugye a szemben, hogy a fertőzésekkel, mi csak védőoltásokkal és antibiotikumokkal tudunk eredményesen létezni, viszont a természetesen a evolúció során kialakult immunvédekezés, a daganatokkal szembeni védekezés, az sokkal-sokkal hatékonyabb. Egy másik példa, egy cikkbe publikálták, hogy ha idősebb olyan embereket boncoltak, akik balesetben, egyébként egészséges embereket balesetben haltak meg, akkor 80 év fölött gyakorlatilag mindenkiben találtak mikroszkópikus méretű rákot. Na most ez is mutatja, hogy az immunrendszer egy nagyon jó egyensúlyt tart a rákkal, és tehát az embereknek a kétharmada, az úgy éli le az életét, még hogyha 80 évig vagy még tovább él, hogy nem keletkezik daganat. Na most szóval, ha visszatérhetek, mert megint mégiscsak a gyógyszerekről beszélünk, mármint az immunellenőrző pontokat befolyásoló gyógyszerekről, és miért mondom azt, hogy ezek tényleg csodák, azzal együtt, hogy még nincs megoldva az autoimmun mellékhatás problémája.
Elnézést, hadd kérdezzek bele. Bocsánat.
Ahol egy beteg...
Bele szeretnék kérdezni, hogyha megengedem.
De bocsánat, mert én halkan hallom, elnézést kérek.
Akkor azt szeretném kérdezni, hogy ennek az-e a következménye, mármint a logikus következménye, hogy nem szabad belepiszkálni az immunrendszerbe, mert még nem ismerjük eléggé, tehát nem tudjuk
nem,
azt...
Nem. Jól... Ahhoz pontosan jól ismerjük az immunrendszert, hogy úgy alkalmazzuk ezeket a gyógyszereket, hogy azok viszonylag kicsi mellékhatással, nagy eredménnyel dolgozzanak. Na most erre akarom azt a példát mondani, hogy 2010-ben publikálták ezeknek az első vizsgálatoknak az eredményeit, akkor melanómás betegek, tehát áttétes melanómás betegekből, a 400 valány betegből egy gyógyult meg. A mai eredmények
mennyi alapján, gyógyult meg?
Amikor nem egy, hanem két immungátló gyógyszert kombinálnak, akkor a betegek 63%-a három éven túl él. Az azt jelenti, hogy három éven át tünetmentes. És még egyszer mondom, ezek a betegeknek három hónapos a túlélése. Hát ha ez nem nagy eredmény, akkor mi az?
Azt kérdezhetek van, valamit, hogy tudjuk-e azt, hogy miképpen ismeri fel az immunrendszer a saját, illetve az idegen sejteket? Tehát ezt már lehet-e tudni?
Igen, persze, ezt nagyon jól tudjuk. Hát az idegen sejteken, és most a baktériumokról és a vírusokról beszélünk, olyan antigének vannak, ami a szervezetben nem fordul elő. A probléma a rákkal van, mert azok a saját sejtekből indulnak ki, és azoknak azokon mutációval keletkező antigének, azok kicsit érnek el a sajáttól. Tehát minden olyan immun támadás, ami a daganatokat éri, az bizonyos értelemben érni fogja a saját sejteket is. Tehát elkerülhetetlen, hogy ezeknek a gyógyszereknek ne legyen valamilyen szintű mellékhatása. Na most csak, hogy befejezem az előbb félbehagyott mondatot, tehát hogy 63%-os a három éves túlélés ezekben a nagyon előre haladott melanomás betegekben, de közel 60%-a ezeknek a betegeknek nagyon súlyos autoimmun mellékhatásoktól szenved, annyira, hogy 25%-ukban abba kell hagyni a kezelést. És akkor itt megint visszatérek ahhoz, hogy hát akkor tulajdonképpen mi lehet a megoldás. Én 2014-ben találkoztam először Cliff, német származású osztrák onkológus profval, akinek egy Bécsben egy magánklinikája volt, és ő hívott meg azzal, hogy ő szeretné, ezt 2014-ben volt, tehát akkor még a rutin orvosi gyakorlatban ezeket a gyógyszereket nem használták, ő azzal hívott meg, hogy ő nem ismeri ezeket a gyógyszereket, de szeretné a betegeinél használni. Ő csak negyedik stádiumú daganatos betegeket kezelt. És hát, hogy mi a véleményem. És akkor elkezdtünk beszélgetni, én hazajöttem, egy év után fölhív a Ralf, a Cliff Prof, hogy Tibor, találkoznunk kell, mert ilyen velem még soha nem történt. Ő 20 éve kezel előre haladott a negyedik stádiumú betegeket, több mint 10 000 beteget kezelt, azt mondja, mindig tudtam a betegeken segíteni, könnyítettem a szenvedésüket, néhány héttel vagy néhány hónappal sikerült az életüket megszabítani, de soha egyetlen beteg nem gyógyult meg. Az első beteg, aki meggyógyult, az a te tanácsodra alkalmazott, alacsony dózisban alkalmazott checkpoint inhibitoroknak a kombinálásával sikerült. Ő kidolgozott egy olyan protokollt, amiben két immunellenőrző pontgátló gyógyszer van, és kiegészítette más tései stimuláló terápiákkal, és ez a kombináció eredményezte, hogy ez egy angol beteg volt, Londonban a kórházba azzal bocsátották el, hogy semmi, ők már nem tudnak semmilyen kezelést folytatni. Olyan, ez egy triple negative breast cancer, tehát egy olyan mellrák volt, ami a legrossz indulatúbb, és olyan, annyira tele volt a tüdeje metasztázisokkal, hogy a lépcsőn nem tudott fölmenni. Olyan nehéz légzése volt. Nos, ez a beteg meggyógyult fél év alatt, és 2,5 évet élt tünetmentesen. Akkor kiújult a daganata, és aztán egy év múlva meghalt. Na most ezt követően ekkor kezdődött az az együttműködés, amit aztán mi publikáltunk, ezt a cikket aztán el is küldtem.
Igen, igen.
És ebbe 131 negyedik stádiumú, nem szelektált daganatos beteg 23 fajta rák diagnózissal szerepelt, és ezekben az autoimmun mellékhatás, a súlyos autoimmun mellékhatás 8% körül volt. Emlékszik a másik adatra, ahol 60?
Tehát persze, csak itt lassan az interjú végéhez értünk, mert már eltelt lényegében erre szánt idő, de még egy kérdést hagyd tegyek föl, hogy ezek szerint akkor ennek az osztrák orvosnak meg önnek sikerült az autoimmun reakciókat megszelidíteni, mert hogy ez a lényege ennek az egésznek, igen, hogy megszelidítsék, igen, ezt a fajta gyógymódot.
Szabad egy megjegyzés még hozzátenni.
Tessék parancsolni.
Akkor az a kérdés, és akkor miért nem használják? Ez nem orvosi, hanem üzleti probléma. Az immun checkpoint gátló gyógyszereknek a piaca az 26 milliárd dollár. Tehát ennyi a bevétel. Egy ilyen gátló gyógyszer az évi 1,5 milliárd dollár hasznot hoz. Nem sokára ez a piac több mint 100 milliárd dollár hasznot fog termelni. Na most, hogyha elismerik, hogy már a gyárak, hogy ezeknek a gyógyszereknek nem az a hatásmechanizmusa, amire eredetileg az engedélyt kiadták, akkor ezeket az engedélyeket vissza kell vonni, újra el kell indítani egy fejlesztést, persze sokkal rövidebb lesz, mint a megelőző, tehát akkor addig nincs haszon. Na most hát a probléma az, hogy én nem tudok elképzelni olyan gyógyszergyárat, aki akár csak egy napra ilyen haszonról lemondana. Úgyhogy pillanatnyilag a problémánk az, hogy a hivatalos protokollokban nem lehet a gyógyszer dózisán változtatni, lefele se, mert itt a kockázatot a koncentráció, tehát a nagyobb koncentrációja adja. Hát, ja, és akkor még azért azt hadd tegyem hozzá, hogy ugyanaz a újság, aki a cikkünket, amivel az egész interjút elkezdte, a Journal of Clinical Oncology,
igen,
publikálta, ez az Amerikai Onkológus Társaságnak a lapja, nemrég jelentetett meg egy olyan cikket, hogy ezeket a checkpoint inhibitor gyógyszereket sokkal-sokkal alacsonyabb dózisban is lehetne használni, úgy ők nevezték ultra low dose, tehát rendkívül alacsony dózisban is lehetne használni, biztonságosabbak lennének, és ők is, és ők még azt is hozzátették, hogy olcsóbbak is, mert ugye egy ilyen kezelés ma az 100 000 dollárnál kezdődik. Na most, hogyha a tizedét adják a gyógyszernek, akkor az ára is körülbelül ennyi lenne, úgyhogy ez nem csak orvosi, hanem gazdasági haszon lenne a betegeknek, persze a gyáraknak nagy veszteség.
Világos, tehát akkor a lényege az, hogy itt önök, mint tudósok, kifejlesztettek valamilyen terápiát, amellyel segíthetik a rákos betegek gyógyulását, de azért Igen. nem tud az egész világon ismerté válni és használatba venni, mert hogy a gyógyszergyáraknak nem érdekük.
Hát igen.
Köszönöm az interjút. Bakás Tibor kutatóorvos, az MTA doktora volt a vendégem, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Utópia.
Legutóbb, amikor interjút készítettem Peták Istvánnal, az Oncompass Medicine alapító igazgatójával, éppen Amerikába indult egy orvoskongresszusra, és most is ott van. Üdvözlöm Peták Istvánt az Utópiában, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm! Ebben a pillanatban is az Egyesült Államokban vagyok, Bostonban, és itt a MIT-nak egy kisebb ilyen szimpóziumán veszek most éppen részt, de a nagy orvosi konferencia, amire készültem pár héttel ezelőtt, az lezajlott Chicagóban.
Ez az ASCO kongresszus? Tehát az amerikai rákutató kongresszusa?
Így van. Ugye ez nagyon örülök, hogy most már egy beépült a köztudatba, mert tényleg nagyon fontos, legalább erről az egyről mindenkinek tudnia, hogy minden évben van egy nagy onkológiai rákutató konferencia, az ASCO, ez az American Society of Clinical Oncology-nak a rövidítése. Ez tulajdonképpen az amerikai onkológiai társaság, de valójában a tagjainak több mint fele nem amerikai, tehát ez gyakorlatilag ez vált a világ legnagyobb onkológiai társaságával, és ez rendezi minden évben azt az éves konferenciát, amiben összegyűjtjük az elmúlt egy év legfontosabb eseményét, illetve megbeszéljük, hogy merre tart a rákutatást az onkológia. Tehát ez tulajdonképpen ez a pacemakere az onkológiának a világon. Ez mindig ugyanakkor június első hetében zajlik Chicagóban, ugyanabban a kongresszusi központban, mert ez az a hely, ami be tud fogadni ilyen sok embert. Ezt kell elképzelnünk, hogy 40 000 résztvevő van ott személyesen, tehát egy városnyi.
Elmondaná azt a látványt, ami ott fogadja a kutatóorvosokat, illetve ahogy az egész működik, mert hogy már én készítettem önnel interjút évekkel ezelőtt, amikor először járt kint ezen a kongresszuson, és akkor elmondta, hogy ez egészen elképesztő, hogy 40 000 orvosnak lehetőséget képes adni Chicago, egyrészt előadásokat tartani, előadásokat meghallgatni, különböző kutatásokat megfigyelni, illetve részletesen elemezni, és hogy tökéletesen van ez megcsinálva, de hogy van megcsinálva?
Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor már a repülőgépről leszállunk, már a határátkelőnél is ki vannak rakva azok a táblák, amik üdvözlik ugye a kutatókat, onkológusokat, és az egész városban vannak ilyen hirdetések, és hát bent a konferencia központban ugye több tucat előadóteremben zajlanak párhuzamosan az előadások, hát ugye vannak olyan előadók termek, amik ilyen koncerttermen méretűek, tehát nem is látunk el a pulpitusig, úgyhogy nagy kivetítőkön lehet látni az előadókat, és hát megmértük egyébként átlagosan naponta 10 kilométer gyaloglunk egyik előadóteremtől a másikig, és hát a másik érdekessége ennek a konferenciának van egy olyan kiállító terem, ugye Exhibition Hall-nak nevezik, ahol a különböző gyártók állítják ki a gyógyszereiket, diagnosztikai eszközeket, és hát ez a vásár terület is olyan nagy, hogy a vége ilyen kékes szürkeségbe vész, úgyhogy elképesztő látvány. De egy nagyon jó érzés is az, hogy ilyen sokan dolgoznak azon, hogy minél több eszközünk legyen a rák gyógyítására, de hát és itt az a jó, hogy itt átlátjuk, hogy mi hol tart. Tehát gyakorlatilag mindenki itt van. Nagyon büszke vagyok rá, hogy mi is ott voltunk, és egyébként a tudományos programban is részt vettünk, a saját kutatás eredményeiket is bemutattuk, másrészt pedig ezen a kiállításon is ott voltunk, tehát volt egy talpalatnyi föld, ami tulajdonképpen egy magyar cégnek a kiállító tere volt, ahol ezt a speciális mesterséges intelligencián alapuló szoftverünket mutattuk be elsősorban, de az első egész precíziós onkológiai programunkat, tehát valójában ez volt az a hely, ahol tudtunk találkozni onkológusokkal a világ minden részéről, tehát ez egy csodálatos látvány, amikor ott a kis magyar standnál ott ülnek egymás mellett az amerikai, az indiai, az üzbég, és akár francia onkológusok is beszélgetnek. Ez egy nagyon színmelegető látvány, és tulajdonképpen ott a magyar standon is arról, hogy a precíziós onkológia hol tart, és ebben akár az onkompass miben tud segíteni az onkológusoknak.
De ugye ott voltak más magyarországi rákterápiás helyekről is szakemberek, tehát voltak a Kékgólyó utcából, gondolom, a Semmelweis Egyetemről, tehát hogy ez egy, ugye több mint 100 magyar szakember volt ott.
Persze. Természetesen, tehát a onkológusok, ráktatók jönnek az ország, de minden Magyarországról többen is ott voltak, ők is ott voltak a standon, meg a Amerikában élő magyar orvosok is. Ugye itt inkább az, hogy ami ugye talán a mi specialitásunk, hogy mi megkíséreljük azt, hogy olyan új technológiákat, orvosi eszközöket fejlesztünk ki, ami nem csak Magyarországon, hanem az egész világon érdeklődésre tarthatnak számot, úgyhogy ezért izgalmas az, amikor egy ilyen szándékkal megérkezik az ember, és meglátja, hogy mennyi versenytársa van, és hogy ezen a porondon kell ugye valami újat bemutatnia, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas, ugye adrenalin szín növelő érzés.
De ha már az adrenalin szintnál... Ha már az adrenalin szintnél tartunk, akkor történt-e valamilyen forradalmi bejelentés a rákutatás terén Chicagóban most, 2022-ben? Mert ugye tavaly elmaradt a COVID-járvány miatt.
Igen. Hát amit azt gondolom, hogy mindenkinek a szívét nagyon megdobogtatta, az a kutatási eredmény volt, amikor azt mutatták be, hogy a vastagbél daganatos betegek egy részénél, ahol a daganat, különösen a végbélnek a daganatainál, amikor annyira előre haladott már a daganat a felfedezéskor, hogy meg kell műteni, és a beleket ki kell vezetni ugye a hasfalra, ugye sztánuszprének nevezzük, hiszen ha eltávolítjuk a daganatot a végbélnél, akkor ugye ezzel megszűnik ez a lehetőség ott, és ez egy tulajdonképpen persze nagy eséllyel gyógyító beavatkozás, de mindenképpen az életminőséget nagyon rontja. És itt a betegek egy részénél kipróbáltak egy új immunterápiát, még a műtét előtt és a kemoterápia előtt, és kiderült, hogy a első körben 12-ből 12, majd mire a konferenciára sor került 18 betegből 18 betegnél, teljesen eltűnt a daganat a immunterápia hatására. Tehát ilyet ritkán látunk ugye biológiában, orvoslásban, hogy 100%, de itt ugye 100% és teljes. Tehát ugye mi örülni szoktunk egy részleges zsugorodásnak is, vagy a tumornak, de itt kimutathatatlanná vált a daganat, és a kutatók is megdöbbenve álltak az eset előtt, hogy nem találják a daganatot egy
betegre. De ott voltak, ez a 10 betegről beszélt?
Már 18.
Tehát 18.
Tehát már mire, mert az, igen.
Tehát 18
igen.
Beteg.
Nagyon kevés, csak...
De ők ott voltak Chicagóban? Tehát, hogy kvázi az orvosok...
Az előadók, Az előadók ott voltak, igen, ugye ez egy úgynevezett late-breaking abstract bejelentés volt, tehát az utolsó pillanatban adták be a jelentkezésüket, de a rendkívül izgalmas eredmények miatt ugye elfogadták, ez egy külön kategória, és ott beszámoltak erről. Hát itt ugye arról az nagyon fontos tudni, hogy maga a mechanizmust már korábban is ismertük, tehát itt ugye arról van szó, hogy a vastagbél daganatok egy részében, 5-10%-ában az úgynevezett mikroszatellita instabilitás állapota áll fönn. Ez egy genetikai eltérés, amit az okoz, hogy nem működnek jól a DNS javító enzimek, és ezért, ahogy a sejtek osztódnak, nagyon sok DNS hibát halmoznak föl a DNS lánc másolása során. És emiatt, mivel hogy nagyon sok a hibás bén, ezek nagyon immunogénné teszik a daganatot, tehát nagyon sok hibás fehérje halmozódik fel, amit az immunrendszer ugye könnyedén fölismer, ami ellen ugye a daganat úgy védekezik, hogy termel egy speciális fehérjét, ezt a PDL-1 nevű.
Elnézést, egy pillanatra félbeszakítom, hogy igen? Ez igen. Az, amit talán 3 évvel ezelőtt svéd orvosok Nobel-díjat is kaptak, érte?
Így van, pontosan. Tehát ez már az a történet, ez már ismert, és már vannak törzskönyvezett, regisztrált gyógyszerek Magyarországon is, amik ez ellen, a fehérje ellen hatnak, és törzskönyvezettek is későbbi stádiumban, tehát például vastagbélrákban is, bármilyen daganatban, ahol előfordul ez a jelenség, és ez egyébként nagyon forradalmi, mert ugye ez azt jelenti, hogy bármilyen daganattípusban alkalmazható ez a terápiás módszer, abban az esetben, ha kimutatható ez a genomikai állapot, amit molekuláris diagnosztikával ugye ki tudunk mutatni, ugye természetesen mi is már évek óta ezért küzdünk, hogy minél gyorsabban a betegek, minden betegnél kimutatásra kerüljön. És ami itt a forradalmi volt, az, hogy kiderült, hogy ha ezt az eljárást, ezt a kezelést még akkor alkalmazzák, amikor nem vált áttétessé a daganat, csak helyben van, tehát még nem akkora, akkor még sokkal átütőbb a hatása, mert korábban is nagyon hatásos volt ez a terápia, tehát zsugorította a daganatot, de az, hogy teljesen eltüntesse, az már nagyon nehéz, amikor nagyon kiterjedt a daganat. Itt ugye a kutatóknak az volt a bátorsága, hogy egy ilyen, hogy még a kemoterápia és a sebészi beavatkozás előtt megkezelték a betegeket. Ugye most nagyon izgalmas kérdés az, hogy mennyire lesz tartós ez a kezelés, de mindenképpen azt nagyon fontos látni, és nagyon fontos tudni az onkológusoknak, sebészeknek, hogy egyébként ez a célzott immunterápia ennyire hatásos tud lenni a betegeknek ebben az 5-10%-ában, ahol ez a molekuláris eltérés jelen van. Tehát az a, ennek tulajdonképpen a take-home messenger, vagy az...
Jó, de most itt lecsapnék hogy... erre, hogy a betegek 5-10%-át említette, tehát nem mindenkire érvényes ez, akiknek végbél daganatuk van, hanem csak az 5-10%-ukra.
Így van, tehát ugye azt kell tudni, hogy ezek a molekulárisan célzott gyógyszerek, immunterápiák, ugye ezeket személyre szabottan, precíziósan kell alkalmazni, és minden betegnek ugye más stratégia a legjobb. És valóban a vastagbél daganatokban is nagyon sok molekuláris célpont van, tehát vannak más célzott gyógyszereink is, de azt más betegnek kell adni. Tehát azt, hogy el tudjuk dönteni rögtön, mi a legjobb terápiás stratégia az első ponttól kezdve, ahol szükségünk van arra az információra, hogy az adott betegnek, a daganatának mi a molekuláris háttere.
Világos.
Al csoportba tartozik, és sőt, hogyha még gyorsan még ezt elmondhatom, hogy ami még itt izgalmas, ami az kicsit már a jövő, és a mi megoldásunk felé tartoz, az, hogy most már olyan sok célzott gyógyszer van, meg immunterápia, hogy előfordulhat az is, hogy egy betegnél több célpont is jelen van, hiszen tudjuk, hogy valójában ezek a molekuláris eltérések kombinációi vannak minden egyes beteg esetén, akár 4-5 génhibának a kombinációja és molekuláris eltérésnek, és pont a mi fejlesztésünk azt célozza, hogy egy adott beteg esetében segítse az orvost eldönteni, hogy ezek közül melyik a a legjobb választás, és minden egyes terápiás vonal esetében a már elérhető célzó gyógyszerek közül mégis melyiket kellene inkább választania, annak ismeretében, hogy mi a beteg egyedi molekuláris biológiai háttere.
És ezt Magyarországon alkalmazzák már?
Igen, tehát ugye ez elérhető Magyarországon, úgy is, hogy a molekuláris diagnosztikai vizsgálattal együtt, és úgy is, hogyha már a betegnek van molekuláris diagnosztikai vizsgálati eredménye, akkor ugye annak alapján tudunk ezzel a szoftverrel elemzést végezni az orvosok számára. Nagyon sok partnerorvosunk van, itt Magyarországon is, külföldön is. Tehát például, amire nagyon büszke vagyok, hogy fölkértek az ASCO után egy Best of ASCO előadójának is, ugye ezt az ASCO hivatalosan szervez sok helyen a világon egy olyan utókonferenciát, ahol a legfontosabb eredményeket a többi azoknak az onkológusoknak bemutatjuk, akik nem tudtak eljönni. Például egy ilyen konferencia volt most a hétvégén Kolozsváron, ott van egy olyan ASCO akreditált kórház, aki engedélyt kapott ennek a megtartására, és nemzetközi amerikai előadókkal együtt érkeztem én is, hogy ott a helyi onkológusoknak elmondjuk, hogy mi történt az ASCO-n. Tehát, hogy nagyon erős együttműködések vannak, ugye nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban, és hát ugye nem véletlenül vagyok Bostonban sem most ebben a pillanatban, hiszen az ambíciónk az az, hogy egyébként azt a speciális orvosi eszközt, ezt a tulajdonképpen talán egy nevezhetjük forradalminak is, illetve hát Ursula von der Leyen elnök asszony forradalminak nevezte, és talán most már én is megengedhetem magamnak. Itt az Egyesült Államokban is elérhetővé tegyük az onkológusoknak.
Azt akartam kérdezni, de válaszolt is rá, holott nem ezt kérdeztem, hogy milyen gyorsan ér Európába, illetve Magyarországra például ez a terápia, illetve a rákterápiák, de ezek szerint azonnal bizonyos helyekre, nem?
Hát maga az információ az itt van. Ugye az, hogy egy adott terápia mikor válik finanszírozottá, vagy egy diagnosztikai eljárás, vagy akár egy ilyen mesterséges intelligencia alapú digitális eszköz, az ugye az egy másik kérdés. Tehát az akár több évet is igénybe vehet, mire a társadalom biztosítás befogadási folyamata lezajlik, és így bekerül a közfinanszírozott ellátási rendszerbe. Ez ugye ez így van, nem csak Magyarországon, hanem környező országokban is. Hát ugye mi ezért harcolunk, mert mi azt gondoljuk, hogy a betegeknek hozzá kellene férni a tudomány által biztosított legújabb eszközökhez azonnal. Erre... Ez természetesen egy nehéz dolog.
Akkor erre kérdezzék valamint, mert most nagy sikerrel számolt be a Semmelweis Egyetem, hogy beszereztek komputeres ilyen sebészikéseket, tehát komputeres műtéteket tudnak majd végezni, de hát ezt már legalább 10 éve be kellett volna vezetni. Tehát a környező országokban körülbelül 10 éve már elindult ez a számítógépes sebészet, Magyarországon meg most.
Igen.
Tehát, hogy ehhez mit szól, hogy mennyire vagyunk itt lemaradva a szomszédos országokhoz képest, azt nem is kérdezem, hogy Amerikához képest.
Igen, hát nyilván nagyon örülök. Tehát nagyon,
már
nagyon
még annak, hogy van ilyen sebészet Magyarországon.
Igen.
Most már.
Ez eljutott. Igen, ez a robot. Igen, ez az egyik szemem nevet, hogy ez tényleg most már elérhető, és örüljünk neki. Nyilván én is azt gondolom, hogy még jobb lett volna hamarabb. Tehát természetesen valóban ez a technológia, ez már egy korábbi technológia, de nagyon örülünk, hogy van. Tehát ugye próbálok így pozitív lenni, de valóban, ugye mint kutatóorvos, a természetes a frusztrációm, hogyha azt látom, hogy évek telnek el attól, hogy egy innováció világos megszületik, és eljut a... De
hadd kérdezzem meg, hogy a robotsebészet az a különböző rák betegségeknél is alkalmazható, és jobb, mint a nem robotsebészet?
Ugye Én ugye nem vagyok sebész, de amennyit én erről tudok, hát nyilván vannak olyan speciális szervek, és olyan speciális műtétek, ahol különösen erőnyös a robotkéz, hogy nagyon precíziósan tudja ugye például a prostata daganatokat műteni is, hogy, mert ez egy nagyon kényes műtét, hogy a nagyon fontos idegekről ugye leválassza pontosan a daganatot, hogy kevés legyen a mellékhatás szövődmény. Tehát vannak bizonyos, és hát ugye azt kell tudni, hogy a robot sebészt is a sebész irányítja, tehát ezt ennek meg kell tanulnia, hogy kell alkalmazni. Elsősorban nem az a cél, hogy lecserélje a sebészt, hanem egy meghosszabbított karja, és ezáltal ez egy újabb, olyan, mint egy meghosszabbított szike, csak ugye egy robotkar van mögötte, amit irányít a sebész, és egy sokkal finomabb mozgásokra képes. Ugye ez nagyon fontos,
meg hát elnézést, csak az, hogy jobban is látja a sebész, hogy mit műt, mert ugye nagy képernyőn látja tízszeres nagyításban azt, amit egyébként műtéti körülmények között vagy lát, vagy nem lát.
Igen. Tehát ezek eszközök, amik megsokszorozzák az emberi képességeket. Ez nekem ez az innovációban a nagyon izgalmas, hogy ilyen eszközöket tudunk létrehozni. Ugye a mi eszközünknél is ez nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia az egy ilyen általános fogalom, de valójában mi is egy olyan konkrét eszközt hoztunk létre, amit már itt Amerikában dolgozunk rajta, és már itt fel is ismerték, hogy ez egy új orvosi eljárás, amikor az orvos használ mondjuk egy ilyen digitális orvosi eszközt, egy precízebb terápiás terv létrehozásában, hasonlóan, amikor a sebész használja a robotot, egy precízebb műtét végrehajtására, de ez igazából csak egy új eszköz az orvos kezében, és ennek is meg kell tanulni ennek az használatát, és ez ugyanúgy valójában nem teszi egyáltalán kevésbé szükségesé az orvos, csak a munkáját tudja jobban végezni, ez az előnye, és ezért kell külön finanszírozásra, és ezért nem lesz olcsóbb sem, csak jobb. Tehát nekünk betegeknek jobb az, hogyha az orvosnak ilyen modern eszközök állnak rendelkezésre.
Még egy dolgot kérdeznék, ami egyrészt azért is aktuális, mert most éreget véget a COVID, legalábbis a világon mindenütt, hát ez egy csökkentett COVID, ami jelenleg terjed, és az nem bántja az embert annyira, mint az ezt megelőző COVID volt. De van-e valamilyen kapcsolat a koronavírus és a rák között, illetve hogyan reagáltak a daganatos betegek a COVID-ra? Volt-e ilyen kutatás?
Igen, tehát ugye most zajlanak ugye a post-COVID kutatások, és még csak most ugye látjuk, hogy milyen hatásuk van hosszú távon. Hát ugye egyelőre, amit nagyon fontos látni, hogy mindenhol erről beszélnek, hogy sajnos nagyon sok daganatos beteget későn fedeztek föl, de hát ugye ez nem egy biológiai összefüggés, hanem egy logisztikai, hogy kevesebben mentek el szűrésre, úgyhogy nagyon figyeljünk oda a tünetekre most, és hogyha most lehet, most már használjuk ki, hogy nincs COVID is gyorsan, aki nem volt az elmúlt egy-két évben daganat szűrésen, az most menjen el. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, azt gondolom, hogy egyébként a daganatok kialakulásával közvetlen kapcsolata mi lehet, ezt még nem tudjuk, ezt most kutatjuk. Hát ugye az általában a baktériumok és a vírusok és a daganatok között kapcsolatkutatása az most robbant föl, ugye mert itt is a molekuláris diagnosztika segítségünkre van, tehát biztos, hogy lehetnek ilyen összefüggések, de egyelőre a legfontosabb az, hogy menjünk szűrésre, az a nagyon fontos üzenetem mindenki számára.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, holott ön most Bostonban van, én meg Budapesten, de hát ezek szerint semmi sem akadály. Hát remélhetőleg, hogy a rákgyógyításban sem lesz majd ilyen a jövőben, majd valamikor, ki tudja mikor. Peták István, az OnCompass Medicine ZRT alapító igazgatója volt az Utópiában. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.